Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő fél órában Olá Andrea sikeres és kedvelt könyvajánló műsorának legutóbbi adását szemlézzük. A zsidóság történelmét vizsgálja a mai kötet. Már is jönnek a részletek.
Masági György könyvét hoztam, egy olyan regényt, amely sajátos történelmi nézőpontból vizsgál egy napjainkban nagyon aktuális kérdést. A fülszövegben ezt olvashatjuk. A szemünk előtt változik minden, vagy mégsem? Minden ugyanaz, mint volt 1000, talán 2000 éve is, már ami Európa és a zsidók viszonyát illeti. Néhány évtizednyi kegyelmi állapot után most úgy tűnik, ott folytatódik ez a kapcsolat, ahol jó 80 éve abba maradt. Akkor tájt Európa legfőbb exportcikkévé a zsidó vált, már aki megmaradt közülük. Az export főleg a Közel-Keletre és Amerikába irányult, korlátlannak tűnt a kereslet, szinte ingyen adták őket. Mostanra telítődni látszik a felvevő piac, és az ottaniak szívesen szabadulnának készleteiktől. Európa azonban nem fogad el reklamációt. A korábbi kereslet és kínálat egyensúlya felborult, és a zsidók ott rekedtek a senki földjén. Ám bár minden föld valakié. Sági György könyvének elején az olvasó egy súlyos vad összecsapás közepén találja magát, amikor 2024. novemberében Amszterdamban az Európa Liga mérkőzés után palesztin párti tüntetők támadtak az izraeli foci csapat szurkolóira. Innen fejti vissza a szerző a holokauszt túlélő Lili családjának életét, Máté Szalkától Amszterdamon át New Yorkig, a zsidó sors sok évezredes hányattatásait boncolgatva. Amszterdamban esett a Dunába, ez a regény címe, és hoztam egy idézetet, erről kérdezem először a szerzőt. Az idézet így szól, a történetek csak akkor maradnak fenn, ha valaki elmeséli, ha továbbadjuk őket. Az el nem mondott történetek megszűnnek történetek lenni.
Ez így van. Gyerekkoromban, nekem 10 éves korom még semmiről sem meséltek. Ott van, 10 éves koromban tudtam meg egyáltalán azt, hogy zsidó vagyok, és addig nem voltak történetek sem. És utána persze aztán hamar, mivel az édesanyám szeret mesélni, mindent meséltek a családról, ami velük történt, illetve a történeteket, amik velük történtek. És hát amit nem tudtam volna, vagy amit nem hallottam, azok a történetek örökre elvesztek, és én úgy látom, hogy egyre kevesebben szeretnek mesélni arról, ami velük történt. Mert ami másokkal arról időnként beszélnek, de ami velük történt, bár az emberekben megvan a közlési vágy azért, a saját olyan múltjukról, amit szeretnék elfelejteni, arról nem igazán szeretnek mesélni, és hát azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet is, ami például a zsidóságot körülveszi ma Európában, az főleg azért van, mert azok a személyes történetek, amiket el lehetne mesélni, azokat nem mondták el, kiestek az emlékezetből, és ami nincs az emlékezetben, az nem létezik.
Ennek a könyvnek a kiinduló pontja ez az amszterdami történés volt? A zavargás?
Hát ez a foci meccs utáni, nevezzük zavargásnak, attól talán némileg több volt, is igen. Volt. Azért érdekes a dolog számomra, vagy azért volt érdekes az annyira számomra, mert hogy többször voltam már Amszterdamban, és én nekem nagyon tetszett, jól éreztem ott magam, és hát az ember, amikor jól érzi magát, akkor nem tudja elképzelni azt, hogy itt egy nap múlva, egy hét múlva, bármikor olyan események történhetnek, amik miatt nem érezni jól magát ebbe a városba. Azon gondolkodom, de nem, azóta nem voltam ott, de végülis ugyanúgy továbbra is jól érezném magam, hogyha ott oda elutaznék, mert hogy a város maga egy olyan, ami élhető és jól élhető, és hogy mivé változhat egy pillanat alatt, ebből indult ki ez a könyv, hogy annyira nem vagyunk urai a helyzetnek, hogy bármikor bármi megtörténhet. Uh-huh.
Igen, ebben ez a megrendítő, hogy egy pillanat alatt elszabadul a pokol, és ahogyan leírja, abszolút érzékletes, hogy mi történhetett ott. Ugye a palesztin párti tüntetők csaptak össze az izraeli foci csapat szurkolóival, és én néztem újságcikkeket erről, azért másképp írtak róla, mint ahogyan az önkönyvében megjelenik. Tehát sokkal erőteljesebb, sokkal átélhetőbb, döbbenetes, amit ír.
Ez egy érdekes dolog. Ugye utólag a rendőrség olyan közleményt adott ki, ott kint Amszterdamban, hogy hát az izraeli szurkolók is hibáztathatók amiatt, hogy lengettek zászlókat, hát ez egy szokásos foci meccs, és hogy nem csak a meccsen, hanem bent a városban és a meccs előtt, után, és hogy
provokáció.
Ez provokáció volt. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes dolog. Most egyébként Ez tavaly évvégén, Angliában, most már meg nem tudom mondani, melyik, a város az Birmingham volt, de melyik foci csapat, talán a Aston Villa volt, de ezt nem tudom, ugye játszott van egy izraeli csapattal, és a helyi rendőrség úgy döntött, hogy nem engedélyezi az izraeli szurkolóknak a jelenlétét a foci meccsen. Most éppen emiatt Angliában mindenféle vizsgálat van, kormányzati szervek részéről, hogy helyes volt ez a döntés, vagy sem. De az a borzasztó, hogy bizonyos értelemben meg lehet érteni, amikor a rendőrség azt mondja, hogy nem akar egy olyan helyzetet újra látni, ami Amsterdamban történt. Hogy ez most kitehető felelőssége vagy ki nem, az egy külön dolog, de ettől függetlenül, hogy egy izraeli foci csapat szurkolói, vagy egy foci meccs utáni események ezt váltsák ki azt, amit kiváltottak Amsterdamban, az egy egészen döbbenetes, és ettől még döbbenetesebb az, hogy az angol rendőrség ott a helyben nem csak azt nem engedélyezte, hogy az izraeli szurkolók megérkezzenek, hanem a birminghami helyi zsidó lakosságnak sem engedélyezték, hogy a foci meccsen, mint kollektív szurkolók megjelenjenek. Nyilván egyénileg bárki kimehetett, de hogy mint kollektív szurkoló csapat jelen legyen a meccsen. Ez meg azért borzasztó, mert ebből következik az, amiről a könyv is szól, hogy tudnék, ez nem csak izrael ellenesség, hanem a zsidó ellenesség vagy antiszemitizmus is, hogy kvázi meg kell védeni a helyi, akik akár több száz éve is ott laknak Birminghamben egymástól a különböző embereket.
Ez az esemény, ez egy keretet ad a könyvének, mert a végén van a bírósági tárgyalás és az ítélet, és amit most mond, hogy antiszemitizmus vagy nem, ugye ez fölmerül, meg az, hogy abban a helyzetben, a szurkolás hevében ez jött ki az emberekből, hogy elkezdték üldözni a zsidó szurkot, tehát hogy az hogy jön ki?
Erre nehéz válaszolni. Én azt gondolom, hogy igazából ez a könyv arról akart szólni, hogy az antiszemitizmus Európában jelen van Izraeltől függetlenül. Most, hogy erre Izrael ráerősít vagy sem, az egy ettől teljesen szerintem külön kérdés. Ha akarják, a közönség akarja, hogy ráerősítsen, akkor ráerősít, ha nem, akkor nem erősít rá.
Hogyan csúszik össze az, amit ebben az amszterdami eseményben egy áldozat megél, azzal, amit annak idején megélt a második világháború idején, amikor föltoloncolták a Dunán egy pallón, egy uszályba, minden mindennel összeér az ön regényében, és mindig ugyanaz a forgatókönyv.
A Dunán, ugye az uszályos történet, a Gönyűnél, ami történt, arról később, már jóval később, miután egyáltalán megtudtam, hogy zsidó vagyok, az édesanyám mesélt, ő abban a menetben volt, amelyiket gyaloghajtották Budapestről Ausztriába, és ott ők a Duna mellett mentek, és egyik éjszaka Gönyűn három uszára felhajtották őket éjszakára, és a három uszájból az egyiket egyébként elsüllyesztették, tehát az anyámnak a szerencséje volt, hogy ugye nem azon volt. És anyám erről mesélt, tehát például amikor még régen volt a rádióban a délben, vagy 2 órakor volt a vízállás jelentés, és Gönyű neve mindig elhangzott, amikor vízállás jelentés volt, akkor az anyám mindig kikapcsolta a rádiót. Ami Amsterdamban volt, az ugye Amsterdamnak azon a részén volt, amikor ott a csatornák mellett, a vizek mellett történtek ezek, amik történtek.
Hogy motorosok beletuszkolták az embereket.
Igen. És hogy ez annyira számomra összekapcsolódott, vagy nyilvánvalóan ahhoz az kellett, hogy tudjam a történetet, amit anyám mesélt, hogy nem az, hogy semmi sem új, hanem hogy mindenre rá lehet ismerni. Tehát azért jó az, amit az elején beszéltünk, hogy azért kell, hogy a történeteket ismerjük, hogy tudjuk azt, hogy megtörténtek már dolgok, és nyilván nem okvetlen kell, hogy nekem arról, ami Amsterdamban történt, az jusson eszembe, amit anyámmal történt Gönyűnél, vagy a Duna mentén végig, de hát az, mert hogy ismertem a történetet, és önkéntelenül is az összeért valahogy bennem teljesen, azt hiszem egyébként jogosan és szükségesen.
És ugyanígy minden történet, minden újabb szereplő története valahogyan összeér a világban, a történelemben már megesett ugyanilyen jellegű erőszakos cselekményekkel, borzalmakkal, tehát a holokausztól a spanyol inkvizíción át. Szóval ezeket mindig fölidézi, és ezek így periódikusan visszatérnek majdnem minden történet kapcsán.
Ez így van, mert hogy én azt gondolom, hogy sok minden változik, de az emberi mentalitás, gondolkodás, az azt hiszem, hogy évezredek óta ugyanaz. Tehát ugyanúgy a modernitás, illetve a hagyományokkal való szembenézés, vagy nem szembenézés, hogy hogy éltünk 1000-2000 évvel ezelőtt az őseink, hogy ugyanezt végigélték, vagy nem élték végig, most nem csak zsidókról, hanem bárkiről. Tehát, hogy ez valahol ott van bennünk, én nagyon hiszek abban, hogy a gének elraktározzák a dolgokat a későbbi nemzedékekben is. Tehát, hogy bennünk van az, ami sok-sok őseinkkel előbb megtörtént, az más kérdés, hogy csak a rosszak raktározódnak el, vagy a jók is, ez már egy érdekes kérdés, de én hiszek abban, hogy ezek valahogy tovább élnek bennünk, és ezért én azt gondolom, mivel az emberi gondolkodás, mentalitás sokat nem változott, vagy nem változik, ezért tudni kell az, hogy mi az, ami megtörténhet, és amit figyelembe kell venni, amikor másokkal kapcsolatba kerülünk, hogy most minden lehet nagyon szép, minden jó, de lehet, hogy egy pillanat múlva már egészen más a helyzet. És ez most nem csak negatív, ez pozitív értelemben is lehet persze ugyanez. És ezért gondolom azt, hogy ami megtörtént 600 éve Spanyolországban, vagy 150 éve Franciaországban, vagy 80 éve Németországban, az nem zárult le. Én emlékszem arra, amikor kitört a délszláv háború, és azt mondták, hogy a horvátok és a szerbek gyilkolták egymást. És azt mondták, hogy hát ez a 20. század, hát ilyen nem fordulhat elő. És itt pár kilométerre tőlünk előfordult, és ugyanez, ami most Ukrajnában zajlik. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy az ember változik. Én azt gondolom, hogy nem változik. Tehát ugyanaz minden.
Igen, végül is az olvasó úgy csukja be a könyvét, hogy az a konklúzió, hogy ez a kiszolgáltatottságról szól. Igen. Ez a könyv arról, hogy bárkivel, bármikor megtörténhet ez. Igen. A szereplők közül ugye van a narrátor, van egy én. Igen. A fejezetekben, és van még négy szereplő, de sokkal több tulajdonképpen, mert ők is mesélnek barátokról, igen, családtagokról, felmenőkről. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi a konkrét, valós történet ebben, tehát az ön múltjából, vagy az ön által ismert emberek történetéből mennyi szűrődik bele ebbe a regénybe?
Ugye a mi családunk egy nagy család. Anyám még 17-en voltak testvérek, vagy 17-et szült a nagyanyám.
Akkor ez a Lili családja.
Igen, igen. Az anyám volt a 15-dik, ő a Lili, aki a könyvben szerepel. Nyilván sokan elpusztultak, megölték őket a háború alatt, de mivel sokan voltak, ugye meg is maradtak jó néhányan, de a nagyszüleim is egyik 8-an, másik 12-en voltak testvérek, de van olyan, hogy a nagyapámnak a lánytestvérei, azok a családjuk mind elpusztult, ők Máté Szálkán maradtak, ők mind Auschwitzban haltak meg, és hát nyilván egy ilyekkora családból azért sokan vannak, akik megjelennek a könyvben. Érdekes módon a könyvben az amerikai ág, ami aztán megjelenik elég hangsúlyosan, őket ismerem a legkevésbé, sőt, őróluk. Igazából szinte semmit nem tudok, mert hogy egyrészt ők nem sokkal az első világháború után elmentek, az a könyvben le van írva az a jelenet, ami miatt ők úgy döntöttek, hogy ők azonnal elhagyják ezt az országot. Illetve ez most pár éve derült ki, hogy az apai nagyanyámnak a családja, ők Biatorbágyon éltek, de semmi nyoma nincs a családnak ma Biatorbágyon, senki nem maradt meg. Most volt egy ilyen biatorbágyi zsidó emlékek séta, és ott az egyik házra, ott, aki vezette a sétát, és mondtam, hogy hát hogy hívták a családomat, azt mondta, na ez az ő házuk volt. Ennyi van, most éppen egy pizzázó van a helyén. Tehát, és őróluk tudom azt, hogy ők effektív Amerikába mentek. Ennyi az, akikről tudok, hogy hallottam, de igazából az amerikaiak az olyan értelemben kitalált történet, vagy nagyjából kitalált történet, hogy tudom, hogy ott vannak, hogy voltak olyanok, akik oda mentek, de hogy igazán mi történt velük, vagy hogyan egy darabig annyit tudok még, hogy a 56 után nem sokkal egyik vagy másik jelentkezett, de aztán el is tűntek. És most ugye én fent vagyok ezen a MyHeritage-en, a genetikain, ott néha kapok értesítést arról, hogy Amerikában viszonylag közeli rokon, tehát másodunokatestvér jelentkezik, és aztán amikor levelezésre kerül a sor, akkor aztán abban marad a dolog, de azt gondolom, hogy ott vannak. És az egyikről kiderült valaki ott a MyHeritage-en, hogy ő orvos, és tudom azt, hogy volt olyan, aki itt elkezdte az orvosi egyetemet, és így került bele ez az orvosi szál, amerikai orvosi szál a történetbe.
Ugye itt nem szerezhetett orvosi diplomát, mert elüldözték az egyetemre, és Amerikában sem volt sokkal jobb a fogadtatás, és hogy abban az időben, hogy Amerikában mit gondoltak a zsidóságról erről, megkérdezném, mert talán kevesen tudják ezt. Igen. Viszont a My Heritage Old, ez ezért érdekes, mert hogy egyszer azt hiszem Lili mondja valakinek, hogy jó lenne, hogyha te is utána néznél. Tehát aki szidod a zsidókat, megnéznéd, hogy valójában mi folyik az ereidben.
Ez egy érdekes dolog. Ugye én főtevékenységként ügyvéd vagyok, és van olyan ügyfelem, aki hát viszonylag jó kapcsolat van közöttünk, hát meglehetősen szélsőségesen jobboldali nézeteket, de ez nem zavarja azt, hogy tényleg jó a kapcsolat közöttünk, és én mondtam neki a MyHeritage-et, és akkor mondta, hogy akkor ő is megvizsgáltatja magát, majd egyszer csak azt mondta, hogy megkér arra, hogy a rokonságával ne beszéljek erről. Úgyhogy igen, tehát, hogy ez ügyben is bárkiről bármi kiderülhet, amire nem is számítunk, vagy nem számítottunk. Úgyhogy igen.
Hogyha visszatérünk az amerikai történetre, ez azért érdekes, mert ugye ez a Bernát, aki Amerikából hazajön, egy fiatal ember meg akarja nézni, hogy a nagypapája Budapestje milyen, vagy mi marad belőle. Ő lett volna az, aki orvosnak készült, ami már egy kitörés az akkori igen, családi körülmények
van.
Közül.
Ez így van. Így van, tehát a család, akikről a könyv beszél, itt Magyarországon egy erősen kispolgári, tehát Szabó, de egy falusi Szabó, vásári Szabó, igen, aki járja a vásárokat, és ott var. Tehát nem egy jólétben élő valaki, de olyan a család, tehát a testvérek, akik hát szeretnék, hogyha a fiúk ott az adott környezetben majd orvos lehetne. Nyilván ez az adott körülmények között a 20-as, 30-as években, vagy a 20-as évek előtt, 1920-as évek előtt, ez egy orvosnak lenni egy kis településen, ami hát óriási előrelépés egy család számára, és ők ezt meg akarták teremteni a gyerekük részére. Nem sikerült, mert hát ugye el kellett hagyni, vagy elhagyták az országot. Akkor még nem kellett, de a legjobb felfogásuk szerint az volt a következmény, hogy nekik innen menniük kell.
És joggal gondolhatták, hogy Amerikában könnyebb lesz.
Igen.
Akár
igen.
Orvosnak is lenni, igen, de igen, hát igen. Nagyon furcsa, mivel ott szembesülniük kellett.
Ez kifejezetten, amikor a könyv készült most, én akkor szembesültem én is nagy részt ezzel, hogy hát Amerikában is, akkor, amikor Magyarországon a numerus clausus volt, akkor Amerikában is, hát ugye nem államilag szabályozottan, de az egyetemek saját szabályai szerint hát valamilyen formában megpróbálták korlátozni a zsidók jelenlétét az egyetemeken. Ez még azokra az egyetemekre is igaz, amelyeket ma a kimagasló és az ismert amerikai egyetemek, Harvard, ezeken mind voltak ilyen szabályok. Ezek nem direkt zsidó ellenes szabályok voltak, hanem ilyen olyan
kritériumok, nem, igen, nem elég igen, csapatjátékosok.
Igen. Tehát olyan feltételeket teremtettek, amelyeknek a zsidók kevésbé feleltek meg. Tehát nem direkt, hanem indirekt módon. Ez például azt is eredményezte, hogy volt olyan egyetem, ahol amikor ez a szabályozás bevezették, egyik évről a másikra a felére csökkent a zsidó hallgatóknak az aránya, tehát ott is voltak hasonló dolgok.
Uh-huh. Miközben ugye Bernát bosszusan mondja, hogy ő az apja és a nagyapja is orvos, és szeretik a munkájukat, és szükség van rájuk.
Igen, ez így van, tehát, hogy végül is ott megvolt az a lehetőség, hogy aki elég kitartó volt, és elég erős volt benne a szándék, hogy elvégezze az egyetemet, az meg tudta ezt tenni, és utána már, amikor a munkát kell végezni, akkor már én azt gondolom, hogy onnantól kezdve csak a tudás és a bizalom számít az orvossal szemben, tehát, hogy aki hozzáfordul, az kellően megbízik benne a tudásában, és mindabban, hogy ő az orvoslást végzi.
Hát ide is lehetne kapcsolni aztán egy olyan megállapítást, amit aztán megint Lilinek köszönhet az olvasó, hogy mindig csak rólam mondják, hogy zsidó vagyok. Tehát, hogy mindig más ítél meg, miközben ez nem fontos.
Igen, én is azt gondolom, hogy amikor szakmai dolgokról van szó, akkor teljesen mindegy az, hogy milyen fajta, kikhez fordulunk, a tudásában bízunk, és amiatt keressük meg. Hát ez azt gondolom, hogy egyébként az evidens.
Igen, de az is érdekes, hogy lesz ez szempont. Szóval ez a történelemben végig így volt, hogy más mondta a mellette élő emberre egyszer csak, hogy ő zsidó. Addig az nem volt fontos. Tehát, hogy ez egy nagyon erős megállapítás szerintem a Lili részéről.
Ez akkor válik fontos, hogyha politikává válik. Én azt gondolom, hogy a mindennapi kapcsolatokban ez kevésbé nem úgy kevésbé, egyáltalán nem játszik szerepet, amikor ez politikai kérdéssé válik, és a politikai elvárássá válik az, hogy én megítéljek mást valamilyen szempont alapján, és nem csak a tudása vagy a képességei alapján, hanem valami más szempontok szerint. Ezt a helyzetet mindig a politika teremti meg.
Sági Györggyel beszélgetünk új könyvéről, amelynek címe Amszterdamban esett a Dunába.
A holokauszt túlélő Lili és családja történetéről hallottak az elmúlt percekben. Olá Andreával jövünk vissza egy kis szünetet követően.